következő előadónkat szeretném bemutatni, Sánta Gábor, ismét Szegedről, Szegedi Egyetemen docens, és hát most, ahogy ez a kis párbeszéd itt elkezdődött, hirtelen egy régebbi emlék jutott róla eszembe, ezt a Hajnóci felvételt, amit Tamás is említett többször, amit egyetlenként ismerünk, hát én ezt nála hallottam először, volt annak idején egy kazettagyűjtemény a falon, és az egyik azon a Hajnóci volt, és onnan van nekem a Dinamit is, meg egy-két Hajnóci rádiójáték, úgyhogy egész biztosak lehetünk ebben a Mezitlábos Apostol műsorban, valószínűleg ez is megvan, egy 60 perces kazettán valahol otthon. Én gyanítom. Igen. Egyébként, tehát Hajnócival én gyakorlatilag...
Nem kell megmutatni a kéziratot, kézbe adni mindenkinek, mert...
Viszont Sánta Gábort mégsem Hajnóci Péter kapcsán hívtam ide, hanem Fekete István irodalmi hagyatékának gondozója. Azért tűnt nagyon érdekesnek ez a vonulat, Fekete Istvánt, hogyha meghallja Fekete István nevét valaki, akkor általában Kele, Buk, Csi, tehát ezek az állatregények, Tüskevár jut az emberek eszébe, jobb esetben Koppányaga, Testamantuma, de azért a zsellérekről például már kevesebben hallottak, és Sánta Gábor már több mint egy évtizede, tehát gyakorlatilag a múlt század vége óta foglalkozik Fekete István. Irodalmi hagyatékának feldolgozásával, és egy nagyon érdekes vonulatot épített ki, tehát minden adatot gyűjt, minden mai napig gyűjti az adatokat Fekete István a kapcsolatban, és amit ebből föl tud építeni egy életpálya, az teljesen különbözik attól a képtől, attól a Fekete Istvántól, mint amit általában ismerünk. És én ezért hívtam meg őt ma előadónak, hogy kicsit lássuk, hogy egy irodalmi hagyaték feldolgozása hogyan változtathat meg egy ilyen általános képet egy irodalmár eszközeivel. Úgyhogy kérem, tarts meg előadását.
Köszönöm. Már annyit, hogy ebben a bizonyos módszázadban a Péter még az első diplomái egyikében még a hallgatón volt úgy szintén, hogy én az túlzás, hogy Szegedéken vannak egy leány vállalata tanítóképző intézet, akkor még tanárképző volt önállóan, és ott a tanár tanszék vezetőnk kitalálta, hogy miután mi általános iskolai tanítókat képezünk, akkor valami gyerekirodalmat tanítson, Gábor, és miután senki más nem akar tanítani, én meg ezek szerint akartam. Így akkor gondoltam, hogy akkoriban, ez 1999-ben volt, nagyon sok szó esett a rádióban tévében Fekete Istvánról, mert hogy jövőre, vagyis 2000-ben lesz a születésnek a centenáriuma. És én meg ezen nőttem föl már, mint Tüskevár miatt jártam horgászni, de akkor vagy 15 éve nem olvastam, úgy olvastam akkor az anyáról, én a Téli Bereketnek adta Tüskevár címűre, a Téli Berek című regény, és én azt volt a furcsa rádöbbenés, hogy én nem erre emlékszem. Tehát én, mintha mást olvastam volna, akkor kezdett kiderülni, hogy ez a film, amire én emlékszem, ugye a film az mindig körülírja az olvasmányélményt, és a 67-es film, bármennyire jó film, gondoljuk bele, mindenki Matula Gergely vagy Matula bácsi alakjára, akkor Bánidi Lázár, döpfötők, gyújtalakat. Erre gondolunk, holott a Fekete István nem ő rá gondolt, amikor megírta, nem tudni mire gondolt, illetve sok alakult a fejében. De lényeg az, hogy én, hogy tele olyan jelentés árnyalatok üntek nekem föl, hogy ez nem ifjúsági író, ez a Fekete István. Akkor ott, abban a fél évben, amikor ezt vettük a Péterékkel, a főiskolán, akkor ott kivételesen elég sokan voltak, de nem azért, mert mindenki Fekete Istvánt akart, hanem kellett a pontszám. És a társaságnak ugye a kétharmada az nagyon unta magát, egyharmada meg ugyanúgy érdeklődött, mint amennyire én, és ebből az lett aztán egy tanulmánykötet a hallgatókkal, és én meg is rabottam. Tehát ott abban a pillanatban, hál' Istennek, egy jó időben voltam jó helyen, amit én nem vettem észre persze. A Móra könyvkiadónál volt, mint ahogy most is ott van a kiadói jogok, a megjelentési jog. Viszont akkor egy szegedi kiadó hirtelen utána nézett annak, hogy a Móra ki akar adni mindent, ami a Fekete István hagyatékban, életműben van. A Móra meg könnyelműen azt mondta, hogy hát a Pogáns meg a Tüskevár az kell nekik, de ott van egy csomó, vagy van egy pár, az nem értett. És 10 évig Szegeden volt a kiadói jog másik része, és akkor egy életműsorozatot indítottak Szegeden, amiben én rendeztem sajtó alá a köteteket, 27 kötetet rendeztünk sajtó alá, úgy, hogy a Bogáns, Tüskevár, meg ezek, az persze nem, azt nem adta oda a Móra, csak kiderült, hogy rengeteg publicisztika, rengeteg vers, rengeteg, két kötetet nem lehetett, pedig számítógépen az is megvan, 10 év lejárt, tehát azt már nem lehetett, egy naplókötetet, meg egy színdarab gyűjteményt, A naplót azt megjelentette volna akár a Móra is utána, csak azt úgy lehetett volna kiadni, hogyha az ifjabb Fekete István a hagyatéki örökös belenézhet előtte. Na most itt érdekes talán, ami a levéltárosokat is érdekeli, Fekete István, ifjabb Fekete István adott már ki az apjának naplóját, de ezek, hogy is mondjam, meghúzta. Körülbelül ugyanazt csinálta, mint amire tudomásom szerint a Móri Zsigmond lányai, vagy a Németh László lányai az apja, alakította az apjok képét. Ráadásul nem is logikusan, mert olyat benne hagyott, kihúzott előtte, amit két oldalra később benne hagyott, csak ő még írógéppel írt, mint idős ember, és én meg láttam a kéziratot, meg hozzám is volt kezült egy időben, és fény felé fordítva ki lehetett mindent olvasni, amit ő fekete filccel kihúzott utólag. Tehát zseniális, ez a nagy találat lehetőség, amikor te lehet egy teljes szöveget csinálni, persze lábjegyzetelve mindent, de ahhoz azt meg csak úgy lehetne kiadni, hogyha már mint ami nálam van, anyagot, ha az ifja fekete láthatná, azt meg én nem akarom, hogy én asszisztáljak ahhoz, hogy úgy, hogy nyilván tőlem, hát utána nincs az én jogomban, tehát ő kiadhatja, meg ki is adja. Így aztán az most úgy van. Én olvasnám egyszerűen azért, mert elbeszélem az egészet. Én Fekete István hagyománya, az, hogy még aztán hogy lett ebből kutatás, meg én Szegedről, tőzsgyökeres szegedi vagyok, hogy kotyogok bele olyan író életébe, akinek az aktív korszakának az első 10 évét itt a közelben Ajkán élte le 29-től 41-ig, majdnem 12 évet. Itt kezdtek nem csak a gyerekei, hanem az első regények, itt kezdett író lenni belőle, hogy ezt miért én csinálom, illetve azért Ajkán elég sokan csinálták, majd szó kerül erre, tehát a hagyaték jó része az itt van nem messze, hál' Istennek, vagy miért nem Kaposváron a Somogy megyeiek, vagy a Dombóváron a Fekete család jobbára Tolnából származik, ezt így, ennek is szép története van, de én messziről vagyok, nekem nem kell tekintettel lenni senkire, ugye a kutató az a baj, amikor a rokonra tekintettel kell lenni, mert a rokon nem föltétlen szereti. Ugye önök is nyilván hallották épp elégszere, amikor szó van arról, hogy szegény Fekete Istvánt bántották, kiverték a szemét, leverték a vesét, ezt mindenki hallja. Én meg igyekeztem utána járni mindenkinek, mert Fekete Istvánnak valóban az egyik veséjét valóban kivették 62-ben egy kóros elváltozás miatt, és az egyik szemével valóban rosszul látott, de hát aki a kései képeit ismer, minden két szeme megvan, ő azt mondta, hogy lefelé, ha a cipőjét nézi, meg gondolom más, akkor azt látja, valóban volt probléma, de ez baleset. 46-ban, áprilisában kilógott egy gerenda a nyitott terrautóról, ő meg egy nyitott autóval ment valószínűleg a minisztériumban dolgozni, és nem volt piros rongya a gerenda végén. Tehát az utolsó pillanatban kapta el az arcát, és az arca pont a homlokát az csapódott, vagyis a szemidegei sérültek, meg nem a szeme. De ezt a olvasók nem nagyon, ezt kevésbé szeretik hallgatni, mert sokkal szebb, ezt majd mindjárt említem, főleg ha eljutok odáig, hogy változott meg. A kezdetben kezdetben rablótámadás volt, aztán részeg szovjet katona, és aztán utána az AVH, az özvegy még így mondta, pedig hát 46-ban AVH nem volt, AVO-nak a pribékjei, mert hát ott a rendszerváltás pillanatában ezek mind olyan jól hangoztak. Az emberek meg ezt szeretik hallgatni, meg a család az ugye mégiscsak jobban tudja. Hát, a család nem mindig tudja jobban. Hál' Istennek az a saját szüleimről nem én tudom a legtöbbet, és gondolom önök se, és az is gondolom, hál' Istennek így. A nem levéltárosnak az előnye meg az, amit itt a jogszociológia meg jogfilozófia kapcsán, hogy mi teljes naivitásra tudunk időnként olyanba belegyomulni, amit a hivatásos levéltáros nem tud csinálni, főleg, hogy igen, tényleg én nem tudtam, csókolom, tessék, és kell néha. Az a cím, az lenne a cím, hogy Fekete István hagyományai. Vagyis én most valamennyire azt szeretném elmondani, hogy hogyan alakult ki az a Fekete István kép, ami most van, és ezzel rombolni is szeretném. Ugye először ez a legjobb, amikor rombolni még egyet akarnék, amikor azt szokták rendszeresen elmondani, hogy és megmondták az egyetemen, hogy egyetemi körökben is, hogy Fekete István nem író, és hogy ez milyen szégyen, mert hogy nem író, akinek regénye egy van, az mégiscsak író, nem jó író, vagy rossz író.
Na most én azzal beszéltem, azzal a rokon, félig meddig rokon, távoli rokon, aki a 60-as évek közel, 67-ben egy egyetemi előadáson a Tolnai Gábornak föltette ezt a kérdést. Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár volt Pesten, és ő rendszeresen úgy tartott előadást, a Radnóti barátja nem túl, időnként nem túl jó nevű egyéb ügyei miatt, de ebben nem volt semmi, lehetett föltenni egy kérdést papíron berakva, hogy kiről beszéljen egyébként mellesleg. És az egyik, ott ült ez a bizonyos távoli rokon, és három íróról akott, hogy mi a véleménye a tanárúrnak a Fekete Istvánról, Csató Kálmáról és Kosár Irénéz Loláról, mert a Kosár Irénének az unokája volt ez a fiatal ember, és kíváncsi volt nyilván, hogy most 67-ben hogy is áll ez az egész. És a papírokat, hogy kizvette, maga elé rakosgatta a Tolnai, akkor ő félre dobta, Fekete István az nem író. Ő feltétlenül nem az arra gondolt, anélkül, hogy a Tolnait védjem én, hogy az most író vagy nem, hanem a bölcső, a Tolnai Gábor ott végzett Szegeden nálunk, mármint az egyetemen Radnótival, meg a Ortutai Julával, meg a többiekkel, az ő nézőpontjukból az író az egy bölcsészfajta. Nem ismer föl ki 10 madarat, 10 külön a veréb, hallgatóimnak szóltam, de milyen veréb? Fecske, igen, de melyik fecske? Tehát itt teljes káosz van bölcsész fejekben, elnézést. Kivételnek a természet, a szabad természet az valami merénylet. A Fekete István azonban nem bölcsész volt, hanem mezőgazdász végzettségű, Debrecenben, illetve Magyaróváron végzett, vagyis ő madártani egyesület, megfigyelője, meg mindenféle, és a művei egy jó része is, főleg a Mórától, amikor elkezdtek megjelenni, állatregények voltak, vagyis én azt gyanítom, hogy a Tolnai az rövidre zárta, emellett persze a Fekete István 30-as, 40-es években az új időknek reprezentáns írója volt, úgy akkor, amikor a Márai éppen. De hát amikor a Szabó Lőrinc is, meg a még a Radnótitól kezdve sokan az új idők jól fizetett, és nem volt különösebb kifogása a szerzők ellen egy ideig, amíg lehetett. És a Tolnai viszont nyilván egy más nézőpontból azt a társaságot nem szerette. A legnagyobb baj az volt, hogy ez a fiatalember, akkor még fiatalember, most már idős ember, otthon elmondta a Fekete Istvánnénak, akiről itt sokszor esik, aki meg mélyen fölháborodva elmondta a férjének, aki ugyan aztán a naplóba írt, hogy én nem vagyok író, én aki elég még a rossz író, de író, a Feketéné meg telekürtölte, és miután ő sokáig élt, 97-ben halt meg, 1997-ben, épp elégszer tudta telekürkölni a rádiót, minden egyéb médiát, hogy mit mondtak az ő férjéről. És a Fekete István rajongók, ezt ugye azért a levéltárosok és más irodalommal foglalkozók is tudják, hogy a kultuszt általában nem nagyon szoktuk szeretni, mármint szokták, a nem kanonizált írók esetében. A Petőfi kultusz az egy zseniálisan érdekes téma, Arany János, József Attila, tök mindegy. Abban az értem, hogy ők kanonikus, nem kérdés, hogy ezek költők, hogy ezeknek hol a rangjuk. Ellenben, ha nincs egy író kanonizálva, akkor ott a irodalom történész az hátrál egyet, mert nem szeretne együtt részt venni a sírjunk együtt közösen szegény Pista bácsiért, miért nem szeretik témában. Hát most én sírok egyet. Hát Fekete István hagyományai. Fekete István csak nem fél évszázaddal ezelőtt, 1970. június 23-án halt meg. Bár az elmúlt évtizedekben nem felejtődött el, és a neve a legfiatalabb olvasóknak is mond valamit, azonban a helye még mindig nincs biztosan megállapítva a 20. századi magyar irodalom történetében. Ugye itt csupán annyi közvetés, hogy Fekete István azért különleges író többek közt, mert őt valóban nem olvas, vagy valóban nem igazából nincs különösebben kijelölve a helye, de a nevét még mindig tudja mindenki, ami hál' Istennek nem igaz, az én hallgatóim, valamelyik nap 10 hallgató volt az egyik órán, és valami műveket mondtam, kiderült, hogy senki nem olvasta se a Tüskevár, még csak a címét sem hallották. Amikor én mondtam, hogy véletlenül mondom, nemrég jártam a Bütyök nevű szereplő sírján át, tényleg Andos van, egész furcsa élmény, mert ő valóban létező szereplő volt, tényleg ez volt a keresztneve, ugye ez a Tüskevár téli belek regényben, akkor mindenki olyan üveges tekintettel bámult, vagyis nem tudták, miről beszélek. Zseniális. Én meg aznak örülök, mert most lehet fölépíteni. Végre nem a gyerekkori élmény van, vagy lesz majd valamikor. Persze ez csak félig vitt. Ismertsége paradox módon ugyanazzal magyarázható, mint az irodalmi diskurzus hiánya. 1962 óta, amikor a Tüskevár az általános iskolai oktatás kötelező olvasmánya lett, mindenki kiskamasz korában találkozik Fekete Istvánnal. Azonban később az elmélyültebb tájékozás én már nem tud mit kezdeni velem. A Móra könyvkiadó szerzőjeként marad meg az emlékezetében, és a szemvetűnő rendszerességgel látott, hallott, olvasott kiadói hirdetések az első benyomásokat állandósítják. Az ifjúsági könyvkiadó, illetve alkalmanként egyéb cégek még ma is sok ezres példány számban adják el a Fekete István kötözetet. Fülszövegeik többsége persze a fiatal olvasókat célozza meg, valamint ebből következően azokat, akik számukra könyveket keresnek. Így aztán nem csak a gyerekkori élmény, de annak értelmezés is változatlanul hagyományozódik. A Móra a célközönsége az ifjúság, és Fekete Istvánt ez a könyvkiadó jelenteti meg, tehát magától értetődőnek látszó szillogizmussal Fekete István ifjúsági író. Ez a logikai sorrend 50 éve ismétlődik, vagyis a róla mondottak beágyazódása még most is folyamatosan mélyül. A Móra jogelődje az ifjúsági könyvkiadó Fekete István művei közül 1955-ben elsőként a Lutrával jelentkezett. Ekkor indult újra az irodalmi pálya, de nem pusztán a vidörregénnyel. Ebben az évben, vagyis 55-ben, ugyanis két másik kiadónál is megjelent egy-egy Fekete István kötet. Azonban a Móra könyvkiadóval csupán átmenetileg volt, alkalmilag foglalkoztatta, a magvetővel pedig nem tudott tartós kapcsolatot kiépíteni. A Mórává átalakuló ifjúsági könyvkiadó viszont állandó szerzőjévé tette, a pályakezdő szerkesztő Janikovszki Éva ragaszkodása különösen fontos kapcsolatnak indult, bizonyult. Az 55-ös Lutra, akkor még Janikovszki Béláné néven az egyik első munkája volt, és ő végig ragaszkodott a Fekete Istvánhoz, ez feltétlenül ez alapkapocs volt a Móránál. A mezőgazdász, hangsúlyozom, tehát nem bölcsész végzettségű, egyre többet betegeskedő Fekete István pedig nem figyelt fel arra, hogy az istáló az irodalomban is meghatározza a minősítést. Igaz, közvetlenül 56 után elsődlegesen nem ez a kérdés foglalkoztatta a szerzőket. Fekete István halálát, vagyis 70 nyarát követően életművének megjelentetői természetesen továbbra sem látták célszerűnek mindennek megváltoztatását. Jellemző, hogy a Kelet című gólyaregény, az első négy kiadása az a Mórán, a magvetőnél jelent meg, ez volt a másik 55-ös regény. Az első négy kiadása, az senki nem is, a Fekete István se persze, az arról szólt 47-48 fordulóján, amikor a Fekete István is azon gondolkodott, hogy ő most maradjon vagy nem, mint a Várai Sándor, meg sokan mások, külföldön vannak rokonai, stb. Akkor ő úgy döntötte, hogy ő marad, majd csak lesz valahogy. Nyilván senki nem 40 évre gondolkodott, hanem csak néhány évre, plusz elég idős is volt már. Abban a pillanatban, a halála után az ötödik kiadást 72-ben már a Móra hozta. Azóta mindenki gyerekkönyvnek olvassa azt a regényt, ami nem gól. Figyeljenek a szamárra, a Kellett című regényben. Mindenkinek kétféle neve van, egy állatneve, meg egy olyan, ahogy az ember hívja. Egyedül a szamárnak van Miska, így hívják. Egy neve, állatok is és az emberek is így hívják. A Miska az félig ember. Az ember félig szamár, szerintem ez a többek közt az egyik legfontosabb szereplő a legjobb. Tehát, hogy 70 nyarától életűnek megjelentő természetesen továbbra sem látták célszerűnek mindennek megváltoztatását. 1997-es elhunytáig özvegyének ugyancsak egy továbbra is nyereséges gyakorlat folytonossága állt érdekében, mivel lényegében erre épült az egzisztenciája, neki nem volt külön nyugdíja, vagy hát ilyen látszott nyugdíja volt, viszont nagyon jól jövedelmezett a Fekete István életmű. Azóta a gyerekeik, illetve 3 éve már csak a fiúk, a kezdetektől mondottakat ismétlik és színesítik. Ha Fekete István 1950 táján végleg elhallgat, ma senki sem tartana ifjúsági írónak. Gárdonyi és Tömörkény követőjeként, a késény népies próza természettudományos műveltségű szerzőjeként beszélnének róla, és a nevét minden bizonnyal az úgynevezett tündéri realizmushoz sorolnánk. Csak hogy 1955-től ismét kötetekkel jelentkezett, és ezeket a közönségének egyre fiatalabb nemzedékei már csupán olvasmányként kamaszolvasmányként vették a kezükbe. Ráadásul ismertetésekkel és bírálatokat is így írtak róluk, és összességében mindez nem kedvezett Fekete István irodalomtörténeti megítélésének. Nálunk az ifjúsági irodalom iránt csekély a szakmai érdeklődés. Egy évtizedek óta halott szerzőtől pedig, akinek a művei változatlan ifjúsági irodalomként jelennek meg, idegenkednek az irodalomtörténészek. A hallgatásnak mindez, tehát a szakmai érdektelenség és nem valami módszeres üldöztetés az oka. Ráadásul, amíg az irodalomtörténészek nem, addig Fekete István felesége, valamint a vele, mármint az asszonya, a Fekete István néva, mindig közvetlen kapcsolatban álló laikus szervezetek, tevékenysége nyomán a temetés után lényegében azonnal mitizálódni és folklorizálódni kezdett az író emléke. Felesége jóval túlélte férjét, és a negyed század alatt hatékonyan formálta a közbeszédet. A fiatal korában színésznői ambíciókkal rendelkező asszony sokat és rendszeresen szerepelt. Lényegében mindenhová elment, elment Fekete Istvánról beszélni, ahová elvárták, hódolattal fogadták és tisztelettel bántak vele. Mindeközben folyamatosan nyilatkozott a napilapoknak és a rádiomusokban is, megszólalt. Jó előadó volt, meggyőzően a szemtanú hitelességével beszélt. És így a kezdetektől módszeresen tematizálta az íróról mondottakat, illetve mondhatókat. Tevékenységnek egyik sarokpontja, hogy a 80-as évek elején megbízta Valló László kertészmérnök újságírót, ugye itt fontos, hogy kertészmérnök újságíró volt, én beszéltem vele, korrekt embernek tűnik, újságírót, hogy készítse el Fekete István első életrajzát. Valló László életrajzát. Az Emléké válok magam is című kötet 1986-ban természetesen a Móra könyvkiadónál látott napvilágot, és évtizedeken át magától érthetődő kiindulási pontot jelentett az íróval foglalkozók számára. Ez a monográfia a formálódó kultusz meghatározó forrása lett. Fekete István emlékét ápoló rendezvényeken hivatkoztak rá, felolvastak belőle és utalomként osztogatták. Valló László művének azonban éppen a nyilvánvaló erényei árultak hozzá a szakmai diskurzus elmaradásához. Szerzője ugyanis nem írója már, nem is akart annak látszani, és a kézadatok közül csupán azt használta fel, ami ez a szigorúan figyelő özvegy betekintést engedett, illetve amit előtte gondosan ellenőrzött. Tehát a Valló László valóban olyanokat nézhetett meg, kéziratokat, egyéb dokumentumokat, amit más nem, de előtte és utólag mindent ellenőrzött az özvegy, és nem engedte azt megjelentetni, ami nem illett ebbe a szépen kialakult kedves Pista bácsihoz. Gondolják meg, Fekete István, mintha mindig öreg ember lenne, az a kedves, joviális arcú bácsi, akinek van az a hárpia felesége. Tényleg jó viszonyítási pontot adott az asszony akaratlanul is. Pedig a Fekete István is volt 30 éves. Én nem emlékszem már rá, de én volt. Mindebből következően ismétlen Fekete István nénak meghatározó szerepe abban, van abban, hogy az elmúlt csak nem fél évszázad alatt mi és hogyan hangzott el a férjéről. A rendezvényeket, emlékesteket, szobor és emléktábla, majd iskolavatókat, az egyházi szertartások hagiografikus, vagyis a szentek életét idéző koreográfia alapján rendezik. Szónok Fekete István arckép alatt szólal meg, megható részleteket mond el az író szüleiről és gyermekkoráról, gazdatiszti és írói pályakezdéséről, végül a haláláról. Mindezt a 90-es évek közepéig a többnyire szinte mindenhol megjelenő özvegyhelyeslő bólogatása közepette tették. Vagyis Fekete Istvánné hitelesítette az elhangzottakat, amelyek zömének éppenséggel ő volt a forrása. Az özvegy a kezdetektől mindig azt mondta, amit a meghívói hallani akarta. Göllében a férje Göllei, Kaposváron a Kaposvári, Ajkán az Ajkai éveiről beszélt, tehát arról, amiről ő is vagy jobbára csak hallomásból tudott, mint Fekete István gyermek és fiatalkorában történtek, vagy amit félig meddig esetleg semennyire sem ismert, mint a Kunszen Mártoni számüzetés részletei. Tévedéseinek, óvatlanságainak, illetve nem törődömségeinek az országszerte megtalálható hibás emléktáblák a látványos mementói. Lényegében szinte minden emléktábla hibás. Az évszámok, a Kunszen Márton az ott van Szentes mellett, Szarvas közelében, hogy ettől is eddig tanított itt Fekete István, ritkig rossz az év, minden évszám rossz benne, mert az özvegy, aki sose szeretett, nem szeretett falura lemenni, az ott ilyen furcsa hely. Megkérdezték a helyiek, hogy tényleg Pista bácsi ekkor tanított? Igen. És akkor komárványtábla díszíti azóta, az iskola még áll, meg a tábla rajta, de már én minden évben lefotózom, mert utolsó pillanatokat éli. Fekete Istvánné kivétel nélkül mindenről nyilatkozott, és a rajongó közönség legalábbis nyilvánosan sohasem kérdőjelezte meg a halottak, olvasottak hitelességét. Az asszony pozíciója, a sok évtizedes házasság utáni özvegysége és az általa birtokolt irodalmi hőték jóvoltából kikezdhetetlennek látszott. Az életmű értékelése szempontjából azonban mindennél maradandóbb következménye járt, hogy Fekete Istvánnal kapcsolatos kutikus beszédmódtól idegenkedő irodalmárok nem kutattak fel további dokumentumokat, pedig megtehettek volna. Most fogom magunkra szórni, ami néha jár. Tehát pedig megtehették volna. Az esetleges szakmai érdeklődés mindig megakadályozta, hogy az irodalmi hagyatékba csupán a kérlelhetetlen özvegy engedélyével lehetett betekinteni. Ez leküzdhetetlen akadálynak bizonyult, és megkerülésére senki sem vállalkozott. Pedig a levéltárak, múzeumok és egyéb közintézmények értelemszerűen a kezdetektől rendelkezésre álltak, ráadásul az író testvérei, barátai, iskola és munkatársai közül még sokan éltek. Vagyis olyan kortársak, akik a család által elfelejtettek, elhallgatottak és vagy tévesen tudottak, közvetlen forrásai voltak. Az intézmények és magánszemélyek segítségével aztán gyűjteni lehetett volna a hivatalos dokumentumok, levelek, fényképek és dedikációk fénymásolatait, valamint szkennelt változatait. Az írói hagyaték felszabadulásig ezekkel is meg lehetett, illetve velük meg kellett volna alapozni az érdemi megszólalásokat. Az 1970 utáni évtizedekben e munka zömét az irodalmak elmulasztották. Megelégették sokat szóra ismétlen Fekete István feleségének fabulázó hivatkoztatásaival, valamint az által őrzöttek szelektív nyilvánosságával. Az özvegy majd halála után a szintén szívesen szereplő fia máig hatóan alakította a közbeszédet, a rendszerváltás utáni média pedig felerősítve visszhangozza a kijelentéseiket. Mindennek két ellenmondás a szemletes példája. Egyik szerint Fekete Istvánt 1945 után üldözték, és a jelentőségét a hatalom igyekezett elhallgatni. Mindezt bizonygatók ugyanakkor, tehát ezzel egy időben azt is állítják, hogy ennek az ezek szerint éppen csak megtűrt írónak a műveit már az állami könyvkiadó is milliós példányszámba adta közre. Ugye ez a vagy-vagy kérdése most, vagy üldözték, vagy milliós példányszámba. A másik ellenmondás az előbbi zavaros állításokból következik. Vajon miért maradt az országban, illetve fogadta el a hivatalos támogatást az a Fekete István, akinek 1946 tavaszán az ÁVO állító kitötte az egyik szemét és leverte a vesejét? Felépülése után miért nem menekült el, amikor még megtehette volna, ugye 48 elejéig, közepéig még erre volt lehetőség. Megtehette volna. Ehelyett néhány hónap múlva, tehát 46 őszén, személyesen igazolta egyik internát barátját a belügyminisztériumban. Tehát bement azért, hogy azt internát barátot igazolja, hogy ez nem is volt annyira gazkutya jegyző, mint ahogy ott a hivatalosság állította. Rajongói azonban a felesége és a fiúk misztifikáló szózatait ismétlik. Az ellenmondások nem bizonytalanítják el őket, még az a szemben tűnő tény sem, hogy a rendszerváltás óta a bántalmazás látványos metamorfózison ment át, rabló támadásból részek szovjet katona lett végül belügyes pribék. Az egyik személyes vesek árusodásának kézenfekvő magyarázatát, a balesetet és a betegséget a laikusok figyelmen kívül hagyják, mivel a családtagok bizalmas állításait szívesen elfogadja a hazai, sokszor tájékozatlan és naív közgondolkodás. Mindenekelőtt ezzel magyarázható, hogy az irodalomtörténetes miért nem foglalkozik érdemei szerint Fekete István évtizedekkel ezelőtt lezárult életművével. Nem valami igazságtalanság, hanem mulasztások sorozata történt, aminek a nem bölcsészíró, az ellenérdekelt örökösök, a felszínes rajongás és az irodalomtörténeti közön egyaránt okozója. 1997. februárjában azonban Fekete Istvánné is meghalt, és a gyerekeiknek dönteniük kellett a tárogató úti hagyatékról. Nem Budapesten, hanem Ausztriában és az USA-ban éltek, tehát a terjedelmes anyag jelentős részét már csak ezért sem tartották meg. Ez időre a korpusz csonkult, mivel 400-as özvegysége alatt Fekete Istvánné rendszeresen tárgyakkal és kéziratokkal jutalmazta férje emlékének ápolóit, intézményeket és magánszemélyeket egyaránt. Úgy osztogatta ezeket, mint a szenteknek a valamiféle relikviái, és így is ápolják a mai napig őket. Például, amíg a nevezetes Tüskevár autográf kéziratát, tehát saját kezű szövege megvan, a folytatásai a téli beveké lappang valahol. Még azt is meg tudom mondani, milyen színű a kötése, de nem tudom, hol van. Valamelyik iskolánál lehetett. A hagyatékot felajánlották a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, de a közgyűjtemény állítólag a terjedelem miatt nem tartott rá igényt a dokumentumokra. Ez úgy terjed, ezt így akarok folytatni. Mindenre azonban nincs bizonyíték. Egy tájékozódási kísérlet akár igaz is lehet, ahogyan az a feltételezés is, hogy a kéziratokat a tulajdonosok nem jelképes fizetség fejében kívánták átadni a PIN-nek. A lehetmentő egyesség minden esetre nem jött létre. Ezt úgy emlegetik a családjában, mint az igazi nagy bizonyíték arra, hogy a családot nem ér, vagy a közintézményt nem érdekelte az író. Miközben ez feltehetően nyilvánvaló, vagy nyilvánvalóan így legenda, vagy nem. Az örökösöknek tehát dönteniük kellett az anyag sorsáról. A kiadói ügyeket akkor már 15 éve hagyatéki gondnok P. Fekete István intézi. a névazonosság ellenére nem rokon, a P a pentelei származását jelöli. Egy nyugalmazott mérnök feladataiból következően a család bizalmasa, aki az író lányával és fiával a kezdetektől baráti viszony tápolt, illetve ápol. Vagyis az örökösökkel mindenkelőtt P. Fekete István segítségével kezdeményezhető kapcsolat. De ő is csupán valószínűsíteni tudja, hogy az irodalmi hajtékból mi került Ausztriába és az Egyesült Államokba, tehát az író lányához és fiához. Feltehetően pontosan már sohasem derül ki, hogy édesapjuk és főleg édesanyjuk halála után a külföldön élő Fekete Edit és ifja Fekete István mi mindent vitt magával. A 3 évvel ezelőtt elhunyt Fekete Edit apáca lett, és utolsó évet Bregenzben élte le. Rendjével még 1948-ban elhagyta az országot, és ezért nem valószínű, hogy kéziratokat birtokolt volna. Fekete István hozzával és a lányához írt leveit azonban biztosan megőrizte, de nem tudható, hogy a sorsukról hogyan rendelkezett, ezt még a hagyatéki gondok se tudja. Ha nem semmisítettem őket, feltétlenül szükséges a felkutatásuk, mivel édesapja bizalmasa volt a legfontosabb osztrák kapcsolat. Fekete István ottani személyes kiadói tárgyalásainak előkészítője, a szerződések, illetve a valutaügyeknek bízható intézője. Szép irodalmi kéziratok nem lehettek nála, ellenben csak nem a haláláig vigyázott egy naplóra, amelyet az édesapja az utolsó látogatásakor, 70 nyarán, májusában bízott rá. Fekete Edit aztán megfeledkezett róla, és csak akkor kutatta fel, amikor ezt folyamatosan sürgettem. Egyik itthoni napló közölt utalásaiból ugyanis következtét lehetett a létezésére, sőt a kötet méretét és színét is valószínűsíteni tudtam. Ezek alapján Fekete István lánya megtalálta az elfeledett szöveget, és mivel egyedül nem akarta eldönteni, hogy mi legyen vele, eljutott az öcséhez. Ő aztán önkényesen meghúzta, publikáltam, hogy állítólag megsemmisítette, jellemző történet. Ifja Fekete István ellenmondásos tevékenysége alapvetően határozza meg Fekete István hagyományának kutatását. Látszólag segítőkész örökös. A neves szerző ugyancsak tollforgató közvetlen leszármazottja, aki nem tud és nem is akar kiszabadulni édesapja bűvköréből. Ugye erre mondják az időm történészek, hogy ő a Herbert, ő egy tipikus Herbert. A nagy Bismarcknak volt egy, úgy tudom, gyenge elmélyű fia, a Herbert Bismarck, tehát a nagyapának a furcsa árnyék, amelyik nem tud szabadulni onnan. Ő egy ilyen Herbert, legalábbis a tehetségét tekintve egy ilyen Herbert. Írásban és szóban egyaránt szívesen nyilatkozik róla, és akárcsak korábban az édesanyja szintén azt mondja, amit a kérdezők feltehetően hallani akarnak tőle. Ezért aztán a kritikával kell figyelni a tevékenységét. A kutatók számára ifja Fekete István forrás és csapda egyaránt lehet. Már édesapja halálát követően ismétlen kéziratokat vihetett magával Amerikába, és ezt édesanyja halál után is újra megtette. Például nála van a szülei fiatalkori levelezése, amit az elmúlt években részben szintén közölt. Publikációinak hitelessége egyelőre ellenőrizhetetlen. Bizonyosan fontos fényképeket őriz, és a hazai árveréseken mostanában felbukkanó kéziratoknak is ő a közreadója, egész rejtélyes utóbbi 10 évben rengeteg Fekete István kézirat bukkant föl. A Fekete István gyerekeinek hozzájárulásával édesanyjuk halála után 3 személy vállalta az irodalmi hagyaték őrzését, illetve gondozását. Egyikük a már említett P. Fekete István, aki sok fotót és számos kéziratot őriz budapesti lakásán. Itt érdemes megjegyezni, hogy 1971-től Fekete István szerencsére legalább úgy, ahogy gondoskodott a kéziratai fennmaradásáról. Ekkor jelentkezett nála ugyanis egy amatőr könyvkötő, és ez a rajongó szívességből zömmel bekötötte az 1948-as megsemmisítést megúszó, illetve a szerzői kéziratégetés után keletkezett anyagot. A mutatványként Budapestre küldött üres kötet, de kezdett az író ismét naplózni. Ilyet tudok csinálni, kedves Pista bácsi, szívesen bekötném. Hál' Istennek. Erre most P. Fekete István vigyáz, ahogyan még számos könyv, így például Tüskevár, valamint a Féltékenység című játékfilm szenáriuma és a 3 karácsony című színdarab kézirata, illetve ezek változatai is nála vannak. Mindezek megtekinthető. Tehát ezt régen is meg lehetett volna nézni. A hagyaték nagyobb része az Ajkai Városi Múzeumba került. Döntően a Fekete István Irodalmi Társaság alapító elnökének Gáspár Jánosnak köszönhető, hogy a terjedelmes anyag nem hullott szét. Tekintélyes hányada egyben maradt és kutatható. Az özvegy, tehát akiről én elmondtam azért elég csúnyákat, ő végig megőrzött mindent, amit nem osztogatott szép, az fönt volt a padláson, és aztán egy teherautóval lehozhatták Ajkára a múzeumban ott van. tehát ajkán marad regények, filmforgatókönyvek, számtalan elbeszélés, autográf, elbeszélés, autográf és gépet szövege alapozható fel ajkán. És emellett, itt most gyorsan átugrom, több ezer levél van az ajkai hagyatékban, amit Fekete Istvánnak írtak, ezekből nyomtatás kiadás előtt áll egy Fekete István Kikicsoda című ilyen kapcsolati hálót áttekintő adattára. Ez alapján, illetve ez volt a kiinduló pontja, illetve még aztán, ami ebből következik. Ezen kívül el lehetne menni, itt figyelek az időjelzésre, el lehetne és el kellene menni Göllébe, a Fekete István szülőfalujába, ott a göllei emlékházban is sok levél van, fényképek persze meg tárgyak, vagy ott van a Ballagó időcímű önéletrajzi regény, autográf kézirata, nem teljesen az annyi kinyomtatott szöveg, mint ami ott van, ott is vannak érdekes áthúzások. Illetve van még egy fontos lelőhely, ez Dombóváron, amit mások is ismerek, a Bodó Imre, egy magánszemély, Bodó Imrének a Fekete István Múzeuma, ő sem bölcsész, én úgy tudom mezőgazdasági mérnök, aki azonban helytörténettel is foglalkozik, és ő is és rengeteg eredeti kéziratot őriz. Már csak azért, mert az ifja Fekete István őt is jutalmazta folyamatosan. Ebből következően az Ajkai Városi Múzeum mellett Fekete István hagyományai után, tehát Ajka után a Fekete István hagyományainak kutatásának második leggazdagabb kutatási helye a Bodó Imre gyűjteménye lenne, hogyha a kezébe adná az embernek, hosszan el tudnám mondani, hogy tudtam egyszer 30 percen keresztül sose látott töredékekbe belenézni, úgyhogy ő fogta így, ő azt hitte, hogy az ilyen pipaszurkálók, meg bekötött kéziratok az érdekesek, és az egyik helyen volt egy méternyi olyan anyag, amit én csak úgy mellékesen fotoráztam, ő fogta a papír egyik részét, én meg a másikat próbáltam forgatni, aztán amikor ott voltunk, akkor fél óráig a kocsiba, amikor mentünk, én mondtam a feleségem, hogy ne szóljon egy szót sem, még emlékszem, és fél óráig diktafonra mondtam, hogy mire emlékszem, hogy mi van ott. A Bodó Imre, tehát nem lehet belenézni, tehát sok egyéb dolog mellett, ez műveknek, címének jobbára csak a címe ismerős, vagy még az sem, található Dombóváron, a elvakultsága ellenére, csak hogy korrekt legyek, elismerésre méltó Bodó Imre áldozatvállalása, hiszen olyan anyagokat mentett meg, amelyek nélküle feltehetőnökre elvesztek volna. Tehát amellett, hogy ő így őrzi, azért oda kerültek olyanok, amik tényleg megszűntek volna. Itt én még a továbbiakban arról beszélek, hogy aki kutatni akart és tudott volna az elmúlt 50 évben az Akadémia Levéltárában, a Petőfi Irodalom Múzeumban, a Természettudományi Mezőgazdasági Múzeum kézirattárában, a Nemzeti Filmarchívum Levéltárában vannak Fekete István anyagok, sőt az utóbbi kapcsolatban, vagyis a filmes archívumban megtalálható mind a Fekete István a 40-es évek elején játékfilmnek is írta a kézirat, a forgatókönyvét, ezeknek megvan a forgatókönyve is, sőt még az a négy a mezőgazdasági oktatófilmeket is forgatott a 40-es években, amiket családi legenda szerint, és ez ismétlődött, az oroszok, a németek meneküléskor, a német hadsereg kivitt magával. Sose értettem, hogy németek menekülés közben miért a Fekete István mezőgazdasági oktató filmeit. Azt tudjuk, hogy ő a csodafegyverben reménykedtek, hogy ez a fau hány lett volna. Megvannak ezek az oktatófilmek, négyet biztos be lehet azonosítani, négynek biztos megvan, és abban érdekes, hogy ebből a 40-es évek elején készült mezők a kukorica kapálása, meg ilyen. Hát a filmek előtt, a játékfilmek előtt vetítették ezeket, háromnak ő a narrátora. Tehát a középkorú Fekete Istvánnak a hangja is megvan, sőt én mondom még, hogyha az akusztikáról van szó, egy 10 perces interjút őriz vele a rádió archívuma, és két olyan rádiójátékban szerepel, amiben ő is föllép. Tehát így van valamely hanganyag, meg még azt arról is beszéltem volna, vagy lehetne, hogy persze lehetnek még amatőr hangfelvételek, meg filmfelvételek. Egyről tudunk, de sajnos mégse. 63-mal csináltak erről az üldözött Fekete Istvánról a Magyar TV-ben egy 70 perces életrajzi beszélgetést a lakásában, TV-ben. És egy várpalotait, tehát ő is közelben volt, egy asszony odalakta a magnóját elé, és fölvette az anyagot. Ezt a hangfelvételt a fia azóta is hiába keresi, én meg könyörök, hogy biztos ott van az a kazetta, a szallag valahol. Ellenben az a nagy szerencse, hogy ez az idős, a középkorú asszony elküldte, aki átgépelte, elküldte a Fekete Istvánnak, aki még helyre pofozta, amit nem értett a hölgy belőle, neveket, meg ilyeneket. Tehát mégiscsak tudjuk, hogy mi van ebben az életrajzi dokumentumfilmben, holott ezt se őrizte meg a Magyar Tévé. Tehát csak később sorolom, hogy melyik levéltárakban, például a Veszprémében ugyancsak van. Zárásként mondom én azt, vagy mondanám én azt, hogy Fekete Istvánnak 2008-tól van egy bibliográfiája, egy vastag bibliográfiája, ott Szegeden annak a sorozat részeként, amiről ott az elején beszéltem, hogy 27 kötetben jelentettük meg, amit a Móra engedett. Az egyik vastag kötet az egy Horváth József nevű Gyenes Diási Fekete István kutató munkája, én is élhettem vele már a kéziratokként, meg őnek is megvan minden Fekete István közlemény fénymásolva. Tehát a fénymásolat az zseniális technika, miközben én bölcsészként nem is nagyon tudom, hogy működik. Azt akartam ezzel, azzal zárnám itt, de ez most már tényleg az utolsó része az egésznek, hogy az egész életmű vajon mekkora lehet a teljes anyag. Még ma is gyűjthetők, sőt hangsúlyozom, feltétlenül gyűjtendők a csaknem 50 éve halottnak, a halott íróval kapcsolatos dokumentumok. Esetében különösen érvényes a közhely, hogy utolsó pillanatoknál tartunk. Még mindig élnek köztünk olyanok, ugyanis olyanok, akik személyesen ismerték Fekete Istvánt. Ők vagy a szüleik kapcsolataira emlékező közvetlen leszármazottak, számtalan levelet őrizhettek az írótól, és a fiókokból esetenként további ismeretlen elbeszélések, költemények és fényképek is felbukkanhatnak. De én hosszan tudnám a példákat mondani. Az elmúlt 17 év esztendő bizonyság arra, hogy módszeres és következetes kutatással, valamint a modern technika lehetőségének segítségével hogyan gyarapítható folyamatosan egy-egy privát Fekete István archívum. Ahogyan mások is megtehetnék, úgy én is beszereztem az író legtöbb regényének, színművének, elbeszélésének, versének és a családi dokumentumok zömének másolatát. Ezeken kívül rengeteg fotó, valamilyen sok ezer Fekete István által, illetve neki írt, tehát ő általa írt, illetve neki írt, rendszerezett és így könnyen áttekinthető levél található a gyűjteményemben. A felbukkanó dedikációk száma pedig szinte korlátlannak látszik. Életművének kutatása tehát még éppen csak elkezdődött, nélküle azonban nem ismerhetők meg az eddig tévesen ifjúsági szerzőnek mondott Fekete István hagyományai. Elnézést a darálásért, de kosárlabdás voltam, amíg még a derekammal nem volt baj, és ott örökké ez volt a jelzés, hogy idő, és már láttam a jelzést, akkor is láttam a nagyobbat. Köszönöm
szépen. Köszönjük szépen ezt a nagyévű előadást Sánta Gábortól. Kicsit elcsúsztunk az idővel. Mindenképpen szeretnék reagálásra mégiscsak lehetőséget adni, főleg, hogy úgy éreztem, hogy van olyan pont, ami esetleg tisztázásra szorul. Ha rosszul éreztem, akkor viszont azt gondolom, hogy kérdés, ha valakiben fölmerült, amit most szeretne föltenni, akkor azt meghallgatjuk. Igen? Sánta Gábor.
A vadászok pedig kifejezetten rajonganak, illetve minden vadászírónak a polcán ott vannak ez a sorozatok. Én nem ezzel ellen vagyok, én az ellen vagyok, vagy az, ami engem hátrál, vagy gondol minket, folyamatosan, mint a gyerekek kedves íróját emlegetik, mellette a vadászok is azt mondják, mégpedig ők ismerik a legjobban, én meg azt, hogy még csak nem is gyerekirodalom. Az én hallgatóim és már a Péterék is csak néztek magyokat, hogy hol van ebben a gyerekek kedvenc írója. Már mint 20 évvel ezelőtt megint. Igen, és az fontos is. Én nem az emlékápolás, az nagyon jó, mert még ismerik a Fekete István nevét. Hosszan tudnánk a Csolnokiaktól, ugye a Veszprémben, és egyéb Veszprém szerzőkről, akinek csak legfeljebb a neve mond valamit. Pedig azok aztán nagyon jó.
Kérdezem, hogy...
A Emlékházak Szövetségének tagja Göllei. Göllei is, meg a Dombóvári Emlékház is. Érdemes lenne a Gölleit, mert ott valóban ott elég sok minden van, és nagyon rossz körülmények között, tehát ott elég
Olyan időnként a bizonyos szakában a kéziratokra megy a fény, a korábban át.
Igen.
Olyan leveleket, amiket néhány évvel ezelőtt, amikor még letudta a fénymásoltatni, mert a helyi tanítót ismerte, már nem lehet elolvasni. Nekem meg még megvan, hál' Istennek, fénymásolatban, mert nem akarják fölfogni, hogy nem kéne kéziratot. Ott a másolás, ezt ki lehet tenni, ha már minden áron kéziratot.
De ilyenkor össze kéne fogni valamilyen múzeummal, mert a kaposváriak is csináltak most egy látogatóközpontot.
Igen,
emlékére, úgyhogy biztos, hogy lehet valamit csinálni, de ilyen rémtörténetet még néhányat tudunk mesélni.
Igen, de a Móra könyvkiadóhoz kapcsolódás az annyira befolyásolja, és a Móra az a gyerekek volt könyv, és így veszik, ezt nehéz megmagyarázni, hogy már hogy nem önöknek, hanem nem.